Vékás László akadémikust köszöntötték a Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Akadémiai Bizottsága, a KAB temesvári csoportjának legutóbbi ülésén. Az aradi születésű kutató a Temesvári Tudományegyetem fizika szakát végezte el, tudományos munkássága legnagyobb részét a mágneses folyadékok tanulmányozása teszi ki. 135 szakdolgozatot publikált, 7 könyv szerzője vagy társszerzője és 14 szabadalom társszerzője. Ő a Román Akadémia egyetlen temesvári magyar tagja, de országos viszonylatban is mindössze 3 magyart választottak a tudományos testület tagjai közé. Köszöntését Bodó Barna, a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja kezdeményezte. Először őt kértem mikrofon elé. Vékás László köszöntésének kezdeményezője Bodó Barna, hogyan kezdődött mindez?
Az erdélyi magyar tudomány jelentős mértékben civil keretekben végzett tudományos munkát jelent, hiszen nincsenek magyar kutatóintézetek, tehát igazából az egyetemek melletti civil szerveződések, műhelyek adják az egyetemi munkának a keretét magyarok számára, és ennek a gondolatnak a jegyében gondoltam, hogy végignézem a Román Akadémia intézeteiben hány magyar kutató dolgozik. És arra a hihetetlenül szomorú következtetésre jutottam, hogy a Román Akadémia kutatóintézeteiben 1,5% a magyar oktatóknak a százalék aránya, miközben ugye mi a lakosságban 6,5%-ot jelentünk. Amikor a kutatást végeztem, nyilvánvaló, hogy az akadémikusok listáját néztem végig, azzal a teljesen világos szándékkal, hogy miután meghalt Lászlóffy Aladár, aki akadémikus volt, és általában úgy volt a Román Akadémián, hogy volt egy tudós és egy író, és akkor Lászlóffy Aladár után nem választottak írót, és kicsit morogtam is, hogy nézd meg, a Román Akadémiának egyetlen egy magyar tagja van, és akkor bukrok rá, hogy a régi kedves barátom itten bujkál akadémikusként a temesvári kertek alatt, mert őt 2012 őszén akadémikussá választották, és ezt persze körbe telefonáltam az ismerősöket, senki nem tudta. És akkor fölhívtam Preitl Istvánt, és azt mondtam, hogy na itt van a KAB ülése, ennél jobb alkalom nincs arra, hogy Lacit köszöntsük, ennyi a történet.
Ezen a találkozón ön tolmácsolta Vékás László egykori tanárának a köszöntőjét is. Hegedűs Imre most Németországban él.
Hegedűs Imre valamikor a 90-es években ment ki Temesváról, mindmáig évente hazajön, évente találkozunk. Én hihetetlenül hálás vagyok Hegedűs Imrének, hiszen a magyar könyveit nem vitte ki Németországba, és a teljes könyvtárát a Szorvány Alapítvány adományozta. Tehát aki itt megnézi ezeket a fantasztikusan értékes lexikonokat, monográfiákat, az mind Hegedűs Imrének a könyvtárából való, úgyhogy mi folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és mindig szurkolok, hogy sikerüljön neki azt a nagy elméletet megalkotni, amin dolgozik most már 30 éve, és teljesen természetesen az volt az első gondolatom, hogy megkérem Hegedűs Imrét, köszöntse azt a hallgatót, aki a diákjai közül legnagyobb eredményt érte el, hiszen egy tanárnak az az igazi siker elismerés, hogyha a tanítványa az sokra viszi, és Vékás Laci szerencsére sokra vitte.
Ön azt mondta a mai találkozón, hogy egy akadémiai tagságot elérő tudós a közösség számára erőforrást jelent.
Ez természetes. Egy olyan közösség esetében, amikor azzal a jelenséggel nézünk szembe, hogy az iskolába, Temesváron a magyaroknak, a magyar anyanyelvieknek 25%-a jár, körülbelül minden negyedik magyar gyerek, akkor a közösségi önértékelésnek nagyon lényeges mozzanata az, hogy vannak közöttünk olyan magyarok, akik a román társadalomban a legmagasabb szellemi szinten képesek teljesíteni, és pillanatig sem kellett a saját magyarságukat valamilyen módon háttérbe szorítani, megkérdőjelezni, a magyar nyelv fontosságáról lemondani. Tehát valaki képes megmaradni magyarnak úgy, hogy amellett a teljes tudományos tevékenységét románul, illetve angolul végzi. Ezek azok a dolgok, amiket el kell mondanunk a fiataloknak.
Mit jelent a tudós számára, a kutató számára az akadémiai tagság, Vékás László?
Feltétlenül a tudományos közösség egy elismerés formája. És ez egy nem könnyű folyamat. A tudományos közösség az nagyon kritikus, nagyon utána néz mindennek. Egy tudományos aktivitás az most már könnyen áttekinthető. Ez a jelenlegi dokumentáció lehetőség, ez most már egyáltalán nem hasonlít ahhoz, amivel még csak a 90-es években is próbálkoztunk. Úgyhogy minden ott van, és akkor jön az, ami hát igen, vagy nem, vagy egyáltalán figyelembe veszük, vagy nem. Szóval egy ilyen eléggé nem könnyű folyamat. eredménye végül.
Ön elmondta, hogy másodéves egyetemista kora óta komolyan érdeklődik a fizika iránt, és szinte naponta ott volt Hegedűs Imre tanár úr laboratóriumában, irodájában. Minek köszönhető ez az érdeklődés? Az ön kíváncsiságának, vagy a tanár úr vonzerejének?
Mind a kettő. Rendkívül jó előadó tanáraink voltak. Egyikük volt feltétlenül Hegedűs Imre, Tóró Tibor, Zögenescu Mircea. Számomra ugyanis én inkább olyan elméleti beállítottságú voltam már elejétől fogva, és ők képviselték a tudománynak ezt a formáját, tehát a fizikai tudományoknak az elméleti összefoglalóját, és ez nagyon tetszett ugyanis. Hát akkor a lehetőségek nagyon jók voltak, tehát a 60-as években a könyvtár az könyvtár volt, nem volt egyáltalán az a helyzet, ami ugye a 70-es évek közepe után kezdődött, a dokumentáció az már nem volt egyáltalán megfelelő. Tehát a diákkorom az nagyon jó körülmények között telt el, és nagyon szerettem ezt a munkát, hát nem volt egyáltalán nehéz.
Volt valami szerepe abban, hogy ön Hegedűs Imre tanár urat választotta, hogy magyar volt, és közös nyelvük volt?
Egész őszinte legyek, nem. A választás az feltétlenül a tudományos munka szeretete volt, ugyanis ő reggeltől estig ott volt, volt kihez menni, volt kit kérdezni, és ez volt a dolgoknak azt hiszem a 95%-a legalább. Én csak az egyike voltam azoknak a kollégáimnak, ha jól emlékszem, hatan voltunk az én folyamomból csak, akik ott sürögtünk, forogtunk körülötte, mert egy olyan tanár volt, aki megszerettette szinte mindenkivel, még azokkal is, akik mondjuk nem voltak a fizika iránt a nagyon nagy szeretettel, de ő ezt meg tudta valahogy bennük kelteni, és ez nekem nagyon tetszett, és hát csak ahogy a példát, amit hoztam, a legjobb kollégám, akikkel együtt dolgoztunk, tehát Abramovics Alex, feltétlenül nem a magyar szó volt számára se a megfogó, hanem az, hogy kitől tanulunk. És akkor ugye ott volt Tóró Tibor, Hegedűs Imre, Zögenescu Mircea, az elméleti fizika, hangsúlyozom, mert aztán ugye a kísérleti fizikusok azok másokat vonzottak. De mi akkor úgy gondoltuk, hogy elméleti fizikusok leszünk. Egyik se lett az. Ez az érdekes.
De ön Hegedűs Imrével együtt az akadémiai díjat, a Dumitru Hurmozescu díjat egy elméleti munkára kapta. Mi volt a nagyobb elégtétel, az akadémia díja, vagy az, hogy később a Dubnai Intézet munkatársai a gyakorlatban is igazolták az önök által elért eredményeket?
Feltétlenül az a Dubnai cikk hatott ránk, amelyben ott volt idézve, mint akkor már három munkánk volt erről, megjelent Németországban, a Zeitschrift für Physik folyóiratban, és akkoriban, még akkor szinte diák voltam, a végzés után első évben már megjelent ez a Zeitschrift für Physik cikk, és ennek a fő energiája Hegedűs Imre volt persze. És a két tanonc, Abramovics Alex és én, ott voltunk mellette. És ő ezt figyelembe vette, és tehát társszerzők voltunk. De azt el kell mondani, hogy a fő energia is az, ami a cikknek az alapja, az Hegedűs Imre volt, feltétlenül.
Később az elméletből egyre inkább a fizika gyakorlati része felé összpontosított, és a több mint fél évszázados munkásságának jó részét végig kísérték a mágneses folyadékok. Hogyan került kapcsolatba velük?
Igen, ez egy nagyon kedves téma ugye számomra, mert a kezdet is nagyon érdekes volt. Egy elméleti fizikus mutatott rá, hogy hol keressem egyáltalán ezt a téma, akkor nagyon ritka volt még, tehát az irodalomban nagyon kevés cikk volt, és most már ezt nagyon jól tudom, mert időközben én is írtam könyvet erről.
Ez az elméleti fizikus Tóró Tibor volt.
Tóró Tibor, aki igencsak mindent, ami érdekes volt, a fizika részére elolvasott. Tóró Tibort úgy is hívtuk, ilyen enciklopédia. Ha megkérdezted, akkor általában volt válasz. Azért mentem rögtön hozzá, amikor az égvilágon semmit nem tudtam erről a témáról, felkerestem, az egész 10 másodpercig tartott, amíg el is mondta, hogy hol keresse. Ugye ez nagyon jól jött akkor, nagyon jól jött. És ez aztán meghatározta utána, hogy ezzel érdemes foglalkozni, és Anton akadémikus, aki egy rendkívül erőteljes és határozott egyéniség volt, egy olyan csoportot fejlesztett ki, aki ezt határozottan és kemény munkával el is vitte, ahová kellett. Ez is egy szerencse, hogy hozzá kerültem, de ezt megint a sors hozta. Úgy hozta, hogy ide kerültem az Akadémia Fiók Intézetében. Tulajdonképpen szerencsém is volt. A munka nem elég, kell egy kis szerencse is hozzá, hogy kivel dolgozik az ember.
Így visszatekintve, melyek voltak a legfontosabb momentumai ennek a kutatásnak a mágneses folyadékok terén?
Az első és nagyon fontos lépés az volt, hogy megtudtuk, nem volt nehéz megtudni, már volt publikációk egy jasi csoportnak ebbe a témában. Tehát 1975-ben, amikor elkezdtem ugye olvasni a dolgokat, akkor kiderült, hogy Jasiban van egy csoport, el is utaztam mindjárt oda. Ők már próbálkoztak ezzel, már volt 2-3 év a hátuk mögött, akkor együttműködtünk, és egy ilyen multidisziplináris csoport alakult ki a mi egyetemen, itt Temesváron. Itt szeretném De Sabata professzort feltétlenül megemlíteni. Az elméleti elektrotechnika kiváló művelője volt, és sok fiatal kémikusok, Bika Dojna, aki a Tudományegyetem kémia szakán végzett, egy rendkívül jó kémikus, és aki egy olyan munkát végzett, ami megmaradt. Egyik legjobb nívót mutatja ma is, és ennek az alapján alakult ki az, hogy ennek ipari alkalmazása is van. Tehát annyira komolyan végezte ezt a munkát, mert ez a csoport úgy alakult, hogy ennek legyen egy ipari eredménye is, legalább egy, persze több lett végül, de ehhez évtizedeken át kellett dolgozni, tehát nem egy évig, nem két évig. Ez elkezdődött, ez a kémiai előállítási mód 1979-ben. És 2006 és 2008 között volt egy ilyen kutatási szerződésünk, a Tudományos Minisztérium volt akkor még, és ennek az egyik eredménye, és amit ugye ezzel így kötöttük meg a szerződést, hogy annak az ipari cég legyen a folytatója, és ez megtörtént. Tehát a tömítésgyártó cég Székelyudvarhelyen ezt megvalósította. Olyan fokon dolgoznak, ami nem mindennapi, tehát a nukleáris fokozat egy ipari cégnél az tényleg komoly, tehát ezért lehetett egy ilyen új technológiát éppen ott bevezetni.
Ezt végül a csernavodai atomerőműben is használták. Mi a legfontosabb vagy legismertebb felhasználása a mágneses folyadékoknak manapság?
Ami már mindennapi, de nem igen tudják, akik használják ugye a komputereket, tehát a memória, tehát az a forgó memória, ami minden komputerben van, annak a tömítése mágneses folyadékkal történik. Egyenlőre még, de ahogy a dolgok kinéznek, ez most meg fog szűnni, nagyon rövid idő telik, és már nem ilyen típusú lesz a memóriája a komputerek, tehát a memória diszforgására már nem lesz szükség. De évtizedeken át ez egy technikai megoldás volt. Na most, ami megmarad, az egy másik. Erről se igen tudnak. A hangszórók, amik az automobilokban vannak, tehát ezek a nagyon kis térfogató hangszórók, azoknak a rezgés csillapítók mágneses folyadékkal történik. És a hőátvitel, szintén mágneses folyadék végzi. Tehát pár csepp mágneses folyadék megold három nagyon fontos kérdés ezeknél a hangszóróknál. Millió-millió számra készül ilyen típusú hangszóró világszerte. Na most, ami nagyon megy tudományos szempontból jelen pillanatban, az az orvosi alkalmazás. Ez még nem terjedt el, ugye nem a klinikán fogjuk megtalálni őket, ez most a tudományos résznek talán a legmelegebb, ahogy mondják, hot topic, ugye angolul. Arról van szó, hogy a rák elleni hatóanyagokat mágneses nanorészecskékhez kötjük, és mágneses térrel oda, és csak oda vezetjük, ahol ki kell fejleszik a hatásukat. Mindenki tudja, hogy a rák elleni hatóanyagoknak a mellékhatása rendkívül rossz. Tehát az is előfordulhat, hogy ott, ahol tulajdonképpen hatni kéne, ott szinte nem hat, ellenben a betegnek a teljes szervezete áldozatul esik ennek a hatóanyagnak. Na most ezt úgy próbálják ezen az úton kiküszöbölni, hogy azt a hatóanyagot hozzákötik ezekhez a mágneses nanorészecskékhez, oda vezetik és megkötik ott mágneses térrel a daganatban, és ott fejti ki a hatását. Ez az egyik alkalmazás, a másik pedig például a mágneses hipertermia. Tehát ezt a nanorészecskéket a daganatba visszük be, mágneses folyadék formájában, és a nagyfrekvenciás elektromágneses tér felmelegíti a részecskéket, és akkor azok pont ott, ahol kell, megemelik pár fokkal a hőmérsékletet, és ezáltal a daganat visszafejlődik. Tehát, hogy gyorsan mondtam, két nagyon-nagyon fontos alkalmazást. A biotechnológiában is már volt egy 4 évig tartó európai pályázati munkánk, amiben részt vettünk 16 más csoporttal együtt, Németországból, meg Dániából, meg Nagy-Britanniából, és egy rendkívül érdekes témában alkalmaztuk a mágneses folyadékokat, tehát biotechnológia. És most pedig igyekszünk egy olyan európai pályázati munkát kifejleszteni, ugye májusi határidő, az Erlangeni Orvosi Egyetem a vezetője ennek, és ő koordinálja ezt az együttműködést. Hát reméljük, hogy ennek is lesz sikere, egyáltalán nem biztos. Ez most egy olyan folyamat, aminek legalább olyan 10 éves múltja van, hogy az anyagtudomány és általában az új technikai berendezések, amik az orvostudományt segítik, ezek most rendkívüli módon fejlődnek. Például ez a kolléga, aki az Erlangeni Egyetemen ezt a témát fogja vezetni, az a Müncheni Műegyetemen lévő orvosi kar végzetje. Ez nem véletlen, tehát, hogy ilyen témával foglalkozunk együtt.
Hogy látja ön, hátrányban van-e egy temesvári kutató mondjuk a nagy laboratóriumokban dolgozókkal szemben?
Igenis, nem is. Tehát ha a temesvári kutató munkája mondjuk látszik, az azt jelenti, hogy világszerte ismert folyóiratokban látszik, tehát ott vannak az eredmények, akkor nem nehéz. Ha nem látszik, akkor bizony nehéz oda kerülni, hogy egy ilyen európai pályázati munkában része lehessen. Tehát eredmények kellnek, és azoknak látszaniuk is kéne. Meg kell jelenni komoly folyóiratokban, másképp nincs semmilyen hatásuk a kollégákra.
De a folyóiratokba be lehet kerülni akkor is, hogyha innen küldi nem az ember, kizárólag az eredmény a fontos?
Kizárólag az eredmény fontos.